az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten tiszteletünkön a 60-as számú éneket énekeljük liturgiai énekként. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szomjazik lelkem, utána sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Uram Jézus Krisztus, kérlek bocsáss meg, hogy nehézségeimmel, gondjaimmal és bűnös indulataimmal nem hozzád menekültem, hanem teret engedtem nekik, és így megbántottam a körülöttem lévőket. Nem figyeltem rád, hanem saját fejem után jártam. A te váltság áldozatodra nézve járulok hozzád bűnbocsánatért, és kérlek, bocsáss meg bűneimet. Amen. Testvéreim, Isten abban mutatta meg az ő szeretetét irántunk, hogy akik befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Amen. hajtsuk meg fejünket, mennyi atyánk előtt imádkozunk. Áldalak, Úr Jézus, hogy ebben a világban munkálod a Te akaratodat az emberek szívében, hogy fenntartod az életünket, beszélsz velünk az igén keresztül, beszélsz velünk a történelem során, a kapcsolatainkon keresztül. Kérlek, adj értelmes szívet, elmét, hogy felfoghassuk a Te üzenetedet. Áld meg az ige hirdetőt, hogy Te belőled szólhasson a Te erőd által. Kérlek, tölts be bennünket a Te lelkeddel, hogy megérthessük a Te gondolkodásodat, üzenetedet. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra kijelölt szentírásbeli igét, melyet olvasok az Efezus beliekhez írt levélből, 5. részből, a 15. verstől 21. versig a következőképpen. Isten igéjét Efezus beli levélből olvasom a 15. verstől a 21. versig a következőképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunknak, aki fogantatott a Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a holtba, harmadnak bolygott a holtak között, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten ujjadel, onnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetlen Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünket folytassuk a 385-ös számú ének eléneklésével.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliuma 14. fejezetében, a 25. verstől a következőképpen. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt: ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja: ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül-e le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem a trágyának nem alkalmas, tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Eddig Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a nyírtelki gyülekezetet, örülök, hogy találkozhatok a gyülekezettel, és gondolom vannak, akik nem ismernek, én Bálint Éva vagyok, a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezetnek a tagja. Van több testvér, akivel már találkoztunk, talán hosszabb időn keresztül is, egy csendes hetet töltöttünk együtt végig, nem egy testvérrel, és ezért is örülök ennek a találkozásnak. Magamról csak annyit, hogy evangélikus családban születtem, nagy családban 5 testvérem volt, 2 már hazamentek az Úrhoz, és hát nagyon hálásak vagyunk azért, hogy megismerhettük az Úr Jézust, és én már úgy indulhattam el az élet utamon, hogy megkérdezhettem tőle 22 évesen, mikor már elindultam egy pályán, de akkor még megkérdezhettem tőle, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. És ő irányíthatta és vezethette az életemet. A szeretett szolgálatban dolgoztam, fogyatékos gyerekek között és idős emberek között életem nagy részében. Nyugdíjasként pedig az, aki engem megbékéltetett önmagával, Jézus Krisztus által, az az Isten rám bízta a békéltetés szolgálatát is. Úgyhogy a Biatorbágyi misszióban szolgálhatok női heteken, fiatalok között, és a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezetben is szeretettel végzek ige szolgálatot és lelki gondozást. Így kerültem én most ide, és így szeretném elmondani azt az üzenetet, amit a mai igén keresztül kaptam. Tulajdonképpen többféle címet is adhatnánk ennek a mai ige szakasznak, ahogy a bibliai részben is van ennek ilyen megnevezése, hogy önmegtagadás és kereszthordozás, meg a másik példáknál elmondja magunknak a példáknak a lényegét, a toronyépítés, a hadba vonulás és a megízetlenült só. Tulajdonképpen én azt az üzenetet szeretném átadni, hogy Jézus Krisztus milyen feltételt szab az ő követőjének, az ő tanítványainak. Nem lehet feltétel nélkül Jézus Krisztust követni. Amit leginkább szeretnék előre bocsátani és kihangsúlyozni benne, Jézus arra hívja itt fel a figyelmet, hogy mennyire komolyan kell venni Jézus követésének a kérdését. És ugye ez mindjárt kiderül az első részéből ennek az ige szakasznak, ahol is az első három versszak arról szól, arról a két feltételről, amit az Úr Jézus szab, az öt követő sokaságnak, hogyha tanítványává szeretnének lenni. Ugye így indult, hogy mint olyan sokszor, most is sokaság veszi körül. Nyilván ott vannak a tanítványok is, de ott, bocsánat, hogyha ezt a kifejezést használom, oda csődülnek az emberek. Mint ahogy hát az ő egész földi munkálkodását jellemezte, hogy amerre ő járt, ott előbb-utóbb az emberek tömege ott volt mellette. És ez a tömeg nagyon sokféle embert rejtett. Voltak benne őszinte szívű keresők, voltak benne rászorulók, akik betegek voltak, voltak a tömegbe kíváncsiak, voltak a tömegbe ellenségek, akik azért voltak csak ott, hogy valahogy megfoghassák Jézust, valahogy rajta kaphassák, különösen ugye későbbi időszakában az ő életének. Tehát sokféle szívvel volt ott az az ige hallgató tömeg, mert hogy igét hallgatta Jézus szavait. Ahogy azóta is, amikor összejövünk emberek az Úr Jézus igéjének hallgatására, Isten szavának a hallgatására, sokféle szívvel szoktunk ott lenni. Megszokottan, hogy megmondják, hogy nem mentem el. Ennek is eleget kell tenni, hiszen vasárnap van, vagy egy évben egyszer azért mégiscsak rá kell szállnom egy kicsit több időt is arra. Nagyon sokféle hozzáállást sorolhatnék fel, hogy milyen szívvel voltak és vannak emberek Isten igéje körül. Egyre nagyon komolyan figyelmeztet, ezzel nem lehet játszani. Amikor az ember életében veszélyes helyzetek vannak, amiket átélhetünk most az országunkból is, akkor tudjuk jól, hallottam hírekben, legutóbbiakban is, hogy ott, ahol volt ez az iszap katasztrófa, hangos bemondón tájékoztatják a sokasságot, az ott lakókat. Ugye 500 fő, 1000 fő, vagy 4000 fő, fontos nekik, mit lehet, mit nem, mi az életveszélyes, mi az életet elősegítő. Jézus Krisztus azzal töltötte az ő földi munkálkodása idejét, hogy szólt az embereknek, vigyázzatok. Hallottuk a oltár előtti igében is, jól vigyázzatok, hogyan éltek. Vigyázzatok, mit tesztek az életetekkel. Ezek az emberek egy jó lépést tulajdonképpen megtettek, mert közelében voltak Jézusnak. De lehet a közelében is olyan szívvel ott lenni, újra meg újra, hogy nem lesz az a számunkra életté. Jaj annak az embernek, aki hiába hallgatja az ő igéjét, akár ott se lett volna. Olyan jó volna úgy ott ülni és hallgatni az ő igéjét, vagy otthon úgy kézbe venni az ő igéjét, hogy azon keresztül tényleg komolyan szólíthasson meg és mondjon nekünk életmentő szavakat. Amikor a tanítványság a követés feltételeiről is beszél, akkor is életmentő szavakat mond. És az a két feltétel, amit ő itt elmond, az egyik az, hogy aki meg nem gyűlöli, és sorolja az ő apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Egy mellbevágó közlés az Úr Jézustól. Aki meg nem gyűlöli mindezeket a legközelebbi hozzátartozókat, sőt a saját lelkét is, az nem lehet a tanítványa. A második, ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön én utánam, nem lehet az én tanítványom. Nézzük meg egy picikét részletesebben, hogy mit jelent ez a két feltétel. Akik kételkedve fogadják Isten igéjét, a Bibliát, azok ilyeneket szoktak fölhozni kifogásul, hogy micsoda ellentmondásos dolog ez a Biblia, milyen következetlen, hiszen máshol a szeretet nagy parancsáról van szó, ugye akik keresztény emberek örökké a szeretetről beszélnek, az Úr Jézus máshol azt mondja, hogy, hogy arról ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek, vagy ha csak a 10 parancsolatra gondolunk, a mózesi törvényekre, ott is feltétlen fontos törvény, a szeretet törvénye. Hogy van akkor az, hogy Jézus most azt mondja, hogy aki meg nem gyűlöli? Mit jelent ez? Nyilvánvaló, hogy nem arról van szó, hogy meg kell vetni, semmibe nézni, haragudni, életére törni a másik embernek, akár a legközelebbi hozzátartozónak, a szerettemnek, a gyermekemnek, akiért felelek Isten színe előtt, és ahol máshol azt olvassuk a Bibliában, hogy el kell velük majd számolni. Mit jelent akkor ez, hogy aki meg nem gyűlöli? A másik evangélium úgy fordítja, hogy aki jobban szereti apját, anyját, stb. Így már talán könnyebb nekünk megérteni, és tulajdonképpen, ha hozzáértők az eredeti szöveget tanulmányozzák, akkor rájönnek, hogy mit is jelentett. Egy bizonyos sorrendiséget a szeretetben. Hogy aki első rendűbbé teszi az ő hozzátartozóinak, vagy a saját lelkének a szeretetét, mint Jézus Krisztust, az nem lehet a tanítványa. A tanítványság feltétele, hogy mindenekben első legyen ő. Az első szeretet az övé legyen. Aztán következhet minden más. Erre megint lehetne kérdezni talán, hogy ilyen önző. Hát olyan sok olyan élethelyzet van a mi életünkben, a mi testi életünkben is, amikor tapasztaljuk a sorrendiség fontosságát. Egy édesanya egészsége mennyire fontos ahhoz, hogy a gyermeke egészséges legyen. Védeni kell az édesanyát a gyermek érdekében. Hadd ne soroljak sok példát erre nézve, mert tudjuk, hogy nem mindegy, hogy mi a sorrend a mi életünkben. Jézus Krisztus elmondja, és a lényege ennek az, akkor fogjuk tudni igazán szeretni a feleségünket, a férjünket, a gyermekünket, minden szerettünket, ha őt szeretjük. Mert hiszen, akiben élet van, csak azt tud szeretni. Akiben nincs meg az élet, az nem tud szeretni sem. Az élet pedig Jézus Krisztusnál van. A szeretet forrása, az élet forrása Jézus Krisztus. Ha én őt szeretem, akkor leszek képes nem a magam bajával törődni. Ugye, arról volt szó a második, ebben az első feltétel második részeként, sőt a saját lelkét sem. Mennyi embertársunk kínlódik azzal, hogy a másikat kellene magam elé engedni, keresztény emberek. A másikat kellene, de megint én vagyok elől. Megint én vagyok a fontos. Mennyiszer tolakszunk oda előre a dolgaink fontosságában. Az én akaratom legyen meg, az én vágyam legyen meg. Egy-egy közös alkalmon hányszor éli meg az ember keresztények között. Az egyik kinyitja az ablakot, a másik becsukja. Bocsánat megint ezért a prózai példáért. Na de nekem árt a húzat. Hát a másik meg nem bír levegő nélkül lenni. Na de nekem árt a húzat, felállok kérdés nélkül, becsukom az ablakot. Mert én vagyok a fontos magamnak, sőt a saját lelkét sem. Aki meg nem tagadja önmagát, nem lehet az én tanítványom. Ilyen kemény a feltétel, ilyen szigorú az Úr Jézus. Tagadjuk meg önmagunkat, engedjük magunk elé a másikat, meg pláne Jézus Krisztust. Jézus önmagában példát adott a saját életében erre. Nem tőlünk kéri először ezt a kemény feltételt, hanem önmagává is vált ez a feltétel. Ő odaadta önmagát. Értem és értett, testvér. Odaadta. Ő előbb szeretett. ő nem magát részesítette előnyben, hanem bennünket részesített előnyben. Értünk jött minden, amit tett, saját magát megtagadta azért, hogy nekünk életünk legyen. Ő így szeretett bennünket. És utána azt mondja a János evangéliumában, hogy maradjatok meg ebben a szeretetemben, ebben a szeretetben. Ahogyan az Atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg ebben a szeretetben. Akkor fogjuk tudni egyedül a mi embertársunkat is méltóképpen szeretni, ha Jézust tesszük mindenek fölött az első helyre. Még egy nagyon egyszerű hétköznapi példát, talán sokan ismerik is a testvérek ezt a példát. Az egyes és a nulla számjegyre gondolok, valamikor szerettem a matematikát, és azt tanultam, és mennyire nem mindegy ezeknek a sorrendje. Ha kitennék ide egy egyest és egy nullát, ezt a két számjegyet, és azt mondanám, hogy képezzünk ebből számot. Ugye lehetne úgy is, hogy az egyes elé helyezem a nullát, ahogy azt például a hónapok jelölésénél szoktuk, és akkor az azt jelenti, hogy 0-1 az az első hónap. Mit jelent az a nulla ott az egyes elő? Hát tulajdonképpen csak annyit, hogy biztonságból oda tesszük, ne írhassanak oda mást. De ha én az egyes után teszem a nullát, abból 10 lesz. Megsokszorozódik. Értéke lesz a nullának. Az egyes után értéke van a nullának. Az egyes előtt semmi jelentősége. Azon kívül talán, hogy biztonság arra nézve, hogy mást oda ne tehessenek. Ugye értjük, hogy nem mindegy, hogy melyik áll elől. Nem mindegy, hogy Jézus áll elől, és akkor én értékelni fogom tudni a legmegvetettebb embertársat is, nem lesz megvetett embertárs, ha az én életemben Jézus Krisztus áll elől. És ha az én életemet hátrasorolom, ha önmagamat is megtagadom, meggyűlölöm, ezt jelenti hátrasorolom, akkor az én embertársamat szeretem. Különben nem tudom szeretni, magamat fogom szeretni, és betölt az a szeretet, ami magam felé irányul. Mennyire érthető Jézus Krisztus feltétele, hogy őt követni így lehet, ha valaki ezt komolyan veszi, hiszen ő maga is ezt gyakorolta. És hogyan lehet végül is gyakorlatban ezt a szeretetet megvalósítani? Mit jelent az, hogy szeretni az Úr Jézust, hisz nem tudom most itt kimutatni felé konkrétan a szeretetemet. Azt mondja másutt Isten igéjében Jézus Krisztus maga, hogy aki az én parancsolatomat megtartja, az szeret engem. Nem hagy bennünket tovább irányítás, tovább vezetés nélkül megtartani az ő szavát, megtartani a parancsolatát, az szereti Jézust. És ugye így is lemérhetjük, hogy kit szeretek, kinek a szava fontos számomra. Amikor el kell dönteni egy szituációt, kinek a szavának engedek? A gyermekemének, a férjemének, a feleségemének, vagy az önmagam akaratának és szavának, vagy pedig Jézus Krisztusnak. Akinek engedelmeskedek, azt szeretem jobban. Vajon az életünkben mekkora szerepe van az Úr Jézus szavának? Mennyire tudok neki engedelmeskedni? Azt szeretem jobban, akinek a gyakorlatban újra meg újra megadom magam. Jézus Krisztus azt kéri, hogy aki utána akar menni, neki adja meg magát. Nem az ő érdeke ez, a mi érdekünk. Mert csak az az út vezet az életre, ahol ő megy, és csak az fog az örök életre jutni, aki Jézus Krisztust követi, aki az ő útján megy, különben nem jutunk az örök életre. Ezért kéri, hogy legyünk az ő követői ilyen áron is. A másik még nehezebbnek tűnő, vagy nem is tudom talán a sorrendet igazán eldönteni, hogy ha valaki nem hordozza a maga keresztjét. Hát ez meg mit jelent, hogy a keresztet hordozni? Olyan sokan úgy gondolják, hogy az én keresztem az én gyermekem, vagy anyósom, vagy férjem, vagy bizonyos élethelyzetek, mekkora keresztet mért rám az Úr? Mit jelent ez, hogy aki nem hordozza a maga keresztjét? Megint csak azt mondom, hogy lehetne újra kifogásolni, hogy hát a keresztet nem Jézusnak kellett hordozni? Hát nem ő hordozta, nem azért jött? Hát tudjuk, hogy ment a szenvedés útján egészen a keresztig, és a kereszten meg is halt. Akkor miért kell nekünk újra keresztet hordozni? Hát éppen azért, mert Jézus Krisztus olyan keresztet hordozott, ami tulajdonképpen őt egyáltalán nem illette. Mert mi is volt ez a kereszt? Abban az időben az hordozta a vállán a keresztet, aki felett kimondták az ítéletet, és már megváltoztathatatlan volt. Nem lehetett sehova fellebezni, biztos volt a halálos ítélet az ő bűne, az ő vétke miatt. A törvény szegés miatt kimondták felette az ítéletet méltó a halálra. És akkor rátették a keresztet, és vitte, amíg bírta, amíg össze nem roskat alatta, hogy aztán utána felszegezzék erre a keresztre. Ezt jelentette a kereszt. A vétkesé volt, a bűne miatt halálra ítélté volt a kereszt. És Jézus vitte a keresztet. És tudjuk, hogy ő benne soha nem volt semmi bűn. Egy lett volna az emberek közül, ha ő is vétkezik. És akkor vitte volna a maga keresztjét. Így viszont milyen keresztet vitt? Hát az enyémet, meg a miénket. A nekünk járót, a bennünket illető keresztet vitte. A miénk volt az ítélet a mi vétkeink miatt. És ő vette magára. Ő szenvedte el az érte járó ítéletet. Jézus úgy ment ott azon az úton, mintha ő vétkezett volna. Holott az én bűnömért hordta a keresztet. És vitte az ítéletemet el. Vállalta magára, vállalta át, helyettem és érettem, helyettünk és érettünk. Hogy lesz ez a miénk? Ha hitben, lélekben magunkra vesszük ennek a terhét, ennek a keresztjét. Nekem kellett volna. Ahogy Barabás versében, vagy Tudmazei Erzsébetnek van egy ilyen verse, hogy Barabás, aki így kiállt fel ott, hogy helyettem, én helyettem vérezett. Aki hitben, lélekben ezt átéli, és egész életében ez lesz a szemlélet önmaga felett. Nem a maga jóságát és igazságát fogja szüntelenül védeni és ezen összeveszni, hanem tudni fogja, hogy én csak hallgassak. Enyém a kereszt. Engem kellett volna ott kivégezni, halálra ítélni, de ő átvállalta. Ugyan milyen kifogásom lehet nekem más embertársammal szemben? Aki felveszi ezt a keresztet, és hiszi, hogy Jézus Krisztus hitben felveszi ezt a keresztet, hogy ott és akkor Jézus Krisztus értem és helyettem szenvedett. Az követheti Jézus Krisztust, az tudja azt az utat vállalni. Olyan döbbenetes volt számomra, amikor először ezt így hallottam, hogyha így hallottam az ige hirdetőtől, hogy ha csak te vétkeztél volna egyedül testvér, Jézus érted is, elvállalta volna a keresztet. Azóta tudom, hogy az én keresztemet is ő vitte el, mert én halálra méltó bűnös vagyok, és én ezt magamra vállalom. de nem nekem kell az ítéletet elszenvedni érte, enyém a kegyelem, az, hogy ő meghalt helyettem. Ez az a második feltétel, ami Jézus Krisztus követőire jellemző. És aki ezt a feltételt magára vállalja, annak egészen más lesz az élete. Az nem fog újjal mutogatni a másikra, az nem magát fogja előtérbe helyezni, az tudni fogja, hogy én csak hallgassak. Én voltam méltó arra, amit az Úr Jézus szenvedett. Hogyan lehet őt követni? Jézust első helyre tenni, hálásnak lenni mindazért, amit személyesen értem és helyettem cselekedett, és én megyek ő utána, úgyhogy tudom, hogy enyém a kegyelem. Ő érette, mert övé volt az ítélet. És mikor ez a kettő ott van az emberben, akkor tulajdonképpen hála fakadhat az ember szívében, és odaadja az ő egész életét szolgálatra ennek az Úr Jézusnak. Két példa hangzott még itt el, két komoly példa arra nézve, hogy ezt a követést, amit most itt ilyen feltételekkel megalapozott, tényleg nem lehet könnyelműen venni. Olyan sok keresztény ember úgy gondolja, hogy ó, hát megnyertem a bűnbocsánatot, most már akkor élhetek, mint Marci hevesen. Nem. Jézus Krisztus elmondja két példával, hogy mennyire kell ezt komolyan venni. Megint csak földi példákkal próbálja a mi felelősségünket felébreszteni, erre nézve, hogy követjük-e őt, vagy nem. Vállaljuk-e ezeket a feltételeket, vagy nem. Az egyik példa, amit mond, az építkezés, ugye itt toronyépítésről beszél, ami azt jelentette, hogy a szőlőbe őrtornyok voltak, ugye, és hát azok egy ilyen gazda, amikor a szőlőjére gondot visel, akkor tornyot akar építeni. Na de hát az pénzbe kerül. Hát ha a mai dolgainkra gondolunk, egy építkezés komoly pénzbe kerül. A felelős ember leül, és számba veszi, hogy telik-e. Ugye ez hangzott itt el. Telik-e a saját erőmből? Futja-e? Fel tudom-e építeni? Nehogy aztán befejezetlen építkezés maradjon. Futja-e az erőmből az Úr Jézus követésére? Komolyan át kell ezt gondolni, hogy ilyen feltételeket tudok-e én vállalni. A másik példa se más, nagyon hasonlót üzen. A régi időkből, ugye, ha egy király háborúba akart menni, hát leült az ő tanácsadóival megtanácskozni, hogy elég-e az ő haderejük arra, hogy szembeszálljanak a velük sokkal nagyobb létszámú jövő ellenséggel. 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ellene 20-szal jön? Ez egy kicsit arra is oda engedi a figyelmünket terelni, hogy bizony a követés az harcot jelent, küzdelmet jelent, felelősségteljes küzdelmet jelent, mert jön az ellenség nagy haderővel. Ki ez az ellenség? Hát az ördög a mi legnagyobb ellenségünk, aki hatalmas haderővel jön ellenünk. Bírjuk-e, fel tudjuk-e venni a harcot ellene? És akkor mire juthat egy ilyen ember, ha elkezd ezen komolyan gondolkodni? Én legalábbis úgy gondolom, én oda jutottam mind a kettőben. Nem tudom én az örökkévalót, ugye az építkezés a mi életünkben ezt jelenti, hogy az eddigi hiába valók helyett, a romlandók, a tönkremenők helyett örökkévalót kellene építeni. Hiszen ha Jézus Krisztust követjük, ugye az örök életbe indultunk el, ott pedig örökkévalót kell építeni. Tudok én örökkévalót építeni? Hány ember megtorpan azon, hogy gyenge vagyok én ehhez, nincs nekem ehhez elég hitem? Hát az nagyon jó, hogyha eljutunk odáig, hogy nincs nekem ehhez elég saját erőm. Sem ahhoz, hogy felépítsem az örökkévalót, sem ahhoz, hogy szembeszálljak az én ellenségemmel. Egyikhez sincsen saját erőm. Na de itt kapcsolódik össze a feltétellel. Éppen ezért kell az Úr Jézust előre engedni. A magamé, a magam hite, a magam vallásossága, a magam szeretete mindehhez nulla. De ha Jézus Krisztus elől megy, akkor az én kis nulla erőm megsokszorozódik ő benne, ő általa, és az övé lesz az én erőmmé is, amire bátran építhetek, hogy elinduljak ebben a követésben. Mit jelent a felelősség teljesség Jézus követésében? Nem úgy indulok el, hogy majd én meg tudom ezt csinálni, hogy ez ma ilyen divatos kifejezés, hogy megcsináljuk. De hogy csináljuk? De Jézus Krisztus meg tudja tenni, ha én átengedem neki az elsőséget, elindulok utána és követem. És akkor övé a dicsőség, és nem az enyém. Ja, ezzel számolni kell. Fel tudom-e adni a magam dicsőségét, hogy az övé legyen. És befejezésül azt a kis példát mondja a Jézus Krisztus követőjére, a tanítványra, hogy az olyan, mint a só. A só mikor érvényesül igazán? Hát amikor eltűnik az ételben. Ugye? Nem amikor jól ráharapunk a levesben egy nagy csomóval, hanem amikor eltűnik az ételben. Mit jelent a példa, hogy jó a só, de ha megízetlenül, akkor nem jó már semmire. A só abban az időben döntően a holttengerből származott, kiszárították, de ez a só nem volt egy korlátlan határidejű, tele volt elhalt növényi, állati maradványokkal, tehát nem volt eltartható hosszan, könnyen megromlott, és akkor már semmire sem volt jó. Mikor volt a baj, ha a só nem volt tiszta? Keveredett, elegyedett romlandó dolgokkal. A tanítványnak, Jézus követő embernek az egyik odafigyelni valója az ő életében az, hogy maradjak tiszta só, ne keveredjek, ne elegyedjek romlandókkal, hiába valókkal, hanem az örökké való tisztaságára törekedjek. És az mi? Hát a tőle való. Megint csak Jézus kerül elő. Ami az övé, ami tőle van, az nem romlandó, az nem fertőz, az nem tesz tönkre, de tönkre tesz minden, ami nem tőle van. Akár a magamé, akár a másé. Mert az romlandóból van. Jó a só. Szükség van a sóra. Ha mi ennyien mind sók vagyunk a magunk környezetében, akkor ott egy csodás, ízletes élet lehet. Vajon ízletes-e az élet körülöttünk? Milyen otthon a családomban? Jó ízű-e a környezetem? Egész fiatal hívő voltam, amikor egy pesti testvérhez irányítottak el, úgyhogy nem ismertem, idegen volt. De ahogy kinyitotta az ajtót előttem, tudtam, hogy itt jó légkör van, én itt otthon vagyok. Vajon az első belépő mit tapasztal a mi otthonunkban? Jó ízű ott lakni? Jó ott a gyerekeknek? Jól élik meg a környezetüket? Jó a só. Szükség van erre a sóra ebben a világban. És az Úr Jézus az ő követőit azért hagyja itt, hogy a mennyországból egy pici ízt, kóstolót megvalósíthassanak a Jézussal való közös életükben. Fontos dolog, amiről Jézus beszél. A lehető legfontosabb, hiszen ha belegondolunk, ez hiányzik a társadalomból, ez hiányzik az emberek életéből. Éppen ez az, ami legkevésbé van meg. Inkább elmenekülne mindenki erről a földről. És jó is, hogyha tudjuk, hogy nem itt kell ezt megtalálni. Itt csak az ízelítője van. A nagyon kicsi tükör által homályosan látott az, amit mi megélünk a valóságnak. De nekünk arra a valóságra kell törekedni, elindulni, és Jézus követése bizton oda vezet bennünket. Ha szeretnénk így élni az örökkévaló jóban, nem ragaszkodva a földiekhez, önmagunkhoz, akkor induljunk el bátran és felelősségteljesen erre a követésre. Élet csak úgy lesz. Különben a nélküle való élet iszonyatos örökkévalósága vár ránk. Ne ez legyen a miénk, ő nem ezt akarja. Ő azért szeretett bennünket, hogy miénk lehessen ez a nála való örök élet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hadd magasztaljunk téged most azért, hogy te előbb szerettél bennünket, és te odaadtad egészen a te saját életedet azért, hogy a mi elveszített életünk helyett nekünk újra életünk legyen a te dicsőségedben. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket a te igéden keresztül, és köszönjük, hogy komolyan a szívünkre helyezed életünk felelősségét. Köszönjük, hogy nem csak felelősség teszel érte, hanem mindent el is készítettél. Nekünk csak el kell indulni a te lábnyomodban, téged követve. Kérünk, hogy áld meg most bennünket, hogy ilyen követőité lehessünk. Amen.
Közöttünkből a tennapi napon egy kis küldöttség Gáudencselőn járt egy kék kereszt alkalmon, és Laskvéné Marika szeretne beszámolni erről az alkalomról.
Tegnap Kékkereszt csendes nap volt Gálavencselőn. A csoportunkból 80 vettünk részt ezen a napon, ami a csoporttal való beszélgetés a hazafele való úton is azt hozta ki, hogy nagyon áldásos nap volt. És nagyon jó volt találkozni azokkal a gyógyult testvérekkel, akik be tudtak arról számolni, hogy milyen nehézségekkel néznek ők is szembe azzal, hogy az Úr útján járnak, és ha esetleg visszaesések is vannak, esetleg botlások vannak, akkor is az Úr, ha az Úrhoz fordul vissza, akkor bármikor visszamehet az Úrhoz, és az Úr kisegíti őt a nehézségből. És tényleg nagyon jó volt, hogy végül is egy kis regionális találkozónak indult, de Csepeltől kezdve Szegedig képviseltették magukat a gyógyult, szabadult emberek. És ez egy hatalmas élmény, hogy igenis az Úr szabadulást ad mindenféle szenvedélyből, mindenféle betegségből, és támaszt ad a betegeknek. Őrá támaszkodhatunk. Csak őt kell követnünk. Körülbelül.
Köszönjük szépen. Hirdetem, hogy jövő héten Isten tiszteletünket a szokott időben és rendben megtartjuk. Hétfőn 17 órakor asszonykör, csütörtökön 17:30-kor Biblia óra. Szeretettel várjuk a testvéreket a Biblia tanulmányozására. Ifjúsági hétvége lesz Pirics Csabán november 5-től 7-ig, ez a 18 éves korig tartó korosztálynak, és 19-től 21-ig 18 év feletti fiataloknak. A jelentkezéseket szeretettel várjuk, fogadjuk. És házaspári családos hétvégén van Pirics Csabán a gyülekezetünkből 4 fiatal házaspár, és ma fognak hazaérkezni erről az alkalomról. Szeretném majd őket is megszólítani, hogy számoljanak be erről az alkalomról, és jó lenne mindig részesedni azokból a örömökből és áldásokból, amiket különböző helyeken, alkalmakon megtapasztalunk. Ezért kértem most Marikát is, hogy számoljon be a tennapi Kék keresztes alkalomról, és kérem a testvéreket, hogy amikor eljutnak valahová, ahol hallhatják Isten igéjét, közösségben lehetnek, vagy ahol szolgálhatnak másoknak, és megtapasztalnak valamit az Isten munkájából, akkor azt jelezzék, és az Isten tiszteleten számoljunk be róla, tegyünk bizonyságot az Isten bennünk elvégzett munkájáról, hiszen megerősítjük ezáltal. Szeretném megköszönni azoknak a testvéreknek a munkáját, akik a pár héttel ezelőtti munkás csendes napon itt a templomban rendet raktak, takarítottak. Jó volt másnap az Isten tiszteleten bejönni ide és látni azt, hogy fényesek, tiszták az ablakok. Köszönöm az asszonyok munkáját, és köszönöm azoknak a testvéreknek a munkáját, akik itt a templom melletti lejáró építésében részt vettek. Hálás vagyok Istennek, hogy olyan előmenetelt adott ennek a munkának, hogy a betonozási munkálatokat a fagyok beállta előtt el tudtuk végezni, és ha lesz rá lehetőségünk, akkor folytatjuk tovább. Szeretnék ezért hálát adni Istennek imádságban, de előtte még felhívom a testvérek figyelmét az imádságlevélre, akik ezen a listán szerepelnek, kérik gyülekezetünk imádságát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, én hálás vagyok neked, hogy munkálod bennünk az odaszállást, hogy győzöl az életünkben, segítesz elfordulni a mindennapi gondjainktól, és egy kicsit a te dolgaiddal is foglalkozhatunk. Hálás vagyok, hogy ebben előrehaladást, előmenetelt tudsz adni. És kérlek, hogy indítsd a testvéreket bizonyságtételre, ha tapasztalhatnánk meg az Isten tiszteleten a te győzelmeidet mindnyájunk életében. Akár öröm, akár keserűség, szomorúság, amit veled élhetünk meg, és ami építő, az hadd kerülhetne elénk, mint drága, tőled származó eledel. Kérlek, táplálj bennünket, gazdagom. És légy azokkal is, akik most nem tudtak eljönni valamilyen okból. Légy az ő nehézségeikben velük, és mindabban, ami az életüket meghatározza, hogy igazából te légy meghatározó az ő számukra. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 436-os ének első verszakának az eléneklésével az áró oltári szolgálat előtt.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy nem csak megalkottad az életünket, és nem csak mindenható, teremtő Úr vagy, hanem szerető mennyei édesatya is, aki gondját is viseled a mi életünknek. Köszönjük, hogy áldott és értelmes élettel akarsz bennünket megajándékozni. Ezért gyűjtöttél ma is össze bennünket a te igéd hallgatására. Kérünk téged, hogy adj nekünk engedelmes szívet, hogy ne hiába legyen a szó, hanem cselekedjük is meg mindazt, amire te tanítasz, és amit te vársz tőlünk. Áldunk téged azért, hogy rád bízhatjuk a saját életünket, szeretteink életét, add, hogy úgy élhessünk közöttük, hogy rád mutathassunk. És kérünk, hogy hadd tudjunk a nagyobb közösségeinkben is úgy élni, hogy lehessünk ilyen sóként közöttük. Te látod, mennyi a nyomorúság ebben a mai világban, akár csak a saját környezetünkben, akár kis országunkban, akár az egész világon. Uram, látod a nyomorúságban élő embereket, akik hozzád talán nem is tudnak kiáltani. Most érettük, hadd kiáltsunk mi. Könyörülj meg rajtuk, és külön is eléd hozzuk testvéreinket, ott az iszak sújtotta vidéken. Könyörülj meg, hogy ez a nagy megállítás hadd legyen az ő életük javára valamiképpen. Köszönjük, hogy te minden rosszat javunkra tudsz fordítani, ha keresünk téged. Így áld meg ezeket a most szenvedő testvéreinket, hogy találhassanak az örökké valóra az elveszett értékeik helyett. És kérünk, hogy áld meg országunkat, áld meg vezetőinket, áld meg egyházainkat, könyörülj meg minden betegen és szenvedőn, hogy tudjanak oda menekülni te hozzád. Kérünk téged, hogy hadd lehessen a mi mindennapunk a veled való kapcsolatban ünnepnappá. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy testvéreidként vállalsz bennünket, és köszönjük, hogy szabad a te nevedben együtt az Atyához így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Végezetül Istenek népe, legyétek az Úr áldására. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Amen.